Jó estét kívánok mindenkinek! Folytatjuk a Tóra tanulmányozását. Méghozzá 19-es oldalon tartunk, Mózes első könyvének, Brésitnek a 12-es fejezeténél. Ez a Lech Lecha szakasz. És ugye most tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy zsidó szemszögből nézve a bevezetésen túl vagyunk, amit eddig olvastunk, az mind felvezetés volt, a bevezetés, és most elérkeztünk az első zsidó témához. Ez a zsidó téma pedig hát nyilvánvalóan az első zsidóval kezdődik, ez Ábrahám, akiről már az előző szakasz végén egy kicsit olvastunk, amikor felsorolta a 10 nemzedéket Noétól Ábrahámig, és eljutottunk odáig, hogy Terach volt Ábrahám. Pontosabban akkor még csak Ábrahám apja, és Ábrahám, és Terach, és az egész család elmentek Ur Kasdimból, hogy Kánaán földjére induljanak, és elérkeztek Háránba, és ott letelepedtek. Ez volt a vége a előző résznek, amit olvastunk, illetve arról is beszéltünk, hogy nem volt Száráj, ugye, aki később Sára, Szárájnak nem voltak gyermekei, tehát nem volt gyermekáldás, és idáig jutottunk az előző szakaszban. Ugye arról beszéltünk többet, hogy ugye a Tórának a történetei azok, ahogy a bölcseink mondják, már Szea Vocsi Manlabanim, az atyák cselekedetei azok, mint egy jelek az utókor számára, a gyermekek számára, és ennek ugye van egy olyan értelmezése, hogy az, ami itt le van írva, az azért fontos, mert annak valamilyen olyan tanulsága van az utókor számára, ami mindenképpen elmesélendő. Most ugye itt arról is beszéltünk, hogy a Tórában kiválasztott történetek a történelemből, azok azt szerint lettek kiválasztva, hogy hogyan tudnak felvázolni egy organikus fejlődést a teremtés és az emberiség történetében. És beszéltünk például annak kapcsán erről, hogy Noé és az özönvíz az nem egy baki volt, amit Isten nem látott előre, hogy hogyan fog eltorzulni az emberiség, és ezért kénytelen lesz elpusztítani őket, hanem ez a ahova az emberiség eljutott, és aztán az isteni pusztítás és az újra teremtés, az mind egy lineális fejlődésnek a folyamata volt. És ugyanez a helyzet Ábrahámmal is, hogy az, hogy a Tóra beszél Ábrahámról, ennek a fejlődésnek egy következő pontja. Ugye megfigyelhetjük ugye a különbséget Ádám, Noé és Ábrahám között, mint a három lényeges szereplője a Tórának eddig. Hogy Ábrahám az első, akiről már mint ugye egyrészt mint valamilyen módon Izraelhez és a Szentföldhöz és a leszármazottaihoz kapcsolódóan van szó, tehát hogy valamilyen kiemelt státusza van a többiekhez képest. De az igazi különlegessége Ábrahámnak, hogy van egy valódi intim kapcsolata Istennel, ami azt jelenti, hogy egy olyan kapcsolat, amiben ő is egy aktív fél. Ha megnéztek korábban, ugye Ádámnál és Noénál az volt a helyzet, hogy ugye igaz, hogy Noé például egy igaz embernek számított, de az Istennel való kapcsolat ez egy egyoldalú dolog volt. Tehát Isten kiválasztotta őt arra, hogy ő legyen az, aki megmenekül, szólt neki, hogy ki vagy választva, és Noé megtette, amit meg kellett tennie, megépítette a bárkát. De nem látjuk, hogy Noénál lett volna bármifajta interakció, hogy ő mondjuk lett volna egy próbatétel, amit neki ki kell állnia, és aztán kereste volna Istent, és Isten válaszolt volna neki, és szövetséget kötött volna vele. Igaz, hogy van szövetség Noénál is, hogy amikor miután kijön a bárkából, akkor megígéri, hogy többet nem lesz özönvíz. De nincs egy olyan szerves kapcsolat, hanem sokkal inkább úgy tűnik, mint egy ilyen praktikus kapcsolat lenne. Jó, most meg kell menekülni, építsd meg a bárkát, de nem látszik az a szerves kapcsolat ember és Isten között, ami egy szövetségből adódik, ahol állandóan van egy oda-vissza folyamat. És ez Ábrahámnak a különlegessége, aki magától fölismeri az egyisten hitet, ugye? egy olyan környezetben nő föl, ahol, ami bálványimádó, és ő ezt magától találja meg, az egyisten hitet, és aztán ezt az egyisten hitet hirdeti, és ennek a hirdetésnek és küldetésnek, amit saját maga vállalt fel, a nyomában jön az isteni kinyilatkoztatás felé, és a szövetség, és így tovább. Ádámnál és Noénál nem látjuk ezt az önálló felismerést, és azt a küldetéstudatot, és azokat a próbatételeket, és így tovább. Tehát sokkal egyszerűbbnek tűnik a folyamat. Na hát akkor nézzük a történetet, és aztán nyilván nagyon sok kérdés lesz. Most csak az első fejezetét fogjuk venni. Nem tudom, ki szeretne esetleg olvasni. Olvasol, Péter? Tehát akkor a 19-es oldalon.
És mondta az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás lesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És kiméne Ábrám, amint az Úr mondtatta valameki, és Lót is kiméne ő vele. Ábrám pedig 75 esztendős vala, mikor kiméne Háránból. És felvevé Ábrám az ő feleségét, Szárait és Lótot, az ő atyafiának fiát, és minden szerzeményöket, melyeket szereztek vala, és cselédeket, akikre Háránba tettek vala szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, és el is jutának a Kánaán földjére. És által méne Ábrám a földön, mint Sikem vidékéig, Morih tölgyeséig, akkor kánaneusok valának azon a földön. És megjelenik az Úr Ábrámnak, és mondá neki, te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak, aki megjelent vala néki. Onnan aztán a hegység felé méne Bételtől keletre, és felüti sátrát Bétel vala nyugatra. Háj pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségül hívá az Úr nevét. És tovább költözék Ábrám. Folyton délfelé húzódván. Azonban éjséglőn az országban, és Ábrám alá méne Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éjség az országban. És lőn, mikor közel valahogy bemenjen Egyiptomba, mond a feleségének, Szárainak. Imé, tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy. Ezért, amikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez, és engem megölnek, téged pedig életben tartanak. Mondd azért, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó legyen dolgom miattad, és életben maradjak, te éretted. És lőn, mikor Ábrám Egyiptomba érkezik, látták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép. Mikor meglátta őt a fáraó főemberei, magasztalák a fáraó előtt, és elvivék az asszonyt a fáraó udvarába. És jól tőn érette Ábrámnak, és valakinek juhai,
és valának juhai.
És valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De megveri az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal. Száraiért, Ábrám feleségéért. Hivatá azért a fáraó Ábrámot, és mondta, miért mivel tedd ezt vele? Miért nem mondottad meg én nekem, hogy ez néked feleséged? Miért mondottad, húgom ő, azért vevém magamnak feleségül? Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el. És parancsolva felőle a fáraó némely embereknek, akik elbocsátták őtet, és az ő feleségét, és mindenét, amilyen vala.
Jó, köszönjük szépen, tehát összefoglalva a történetet, ugye Isten megjelenik Ábrámnak, és azt mondja, menj el abba az országba, amit mutatok neked. Ábrám ezt meg is teszi, fogja a feleségét, az egész perekutyot és a háza népét, és még Lótot is, feleségének testvérét, és elindulának Kánaán földjére, megérkezik Kánaánba, ahol aztán Isten meg is jelenik neki, és azt mondja neki, ez az ország, amit én majd a gyermekeimnek adok, akkor ő áldoz Isten előtt az oltáron. Majd éhínség lesz az országban, és le kell mennie, vagy lemegy Egyiptomba, ahol egy érdekes epizód következik, ugye azt mondja, amikor közel kerülnek Egyiptomhoz, azt mondja a feleségének, hogy hát most látom, hogy milyen szép asszony vagy, akkor inkább mondd csak azt, hogy a feleségem, nem mondd azt, hogy a feleségem vagy, hanem mondd csak azt, hogy a testvérem vagy, mert ha azt mondod, hogy a feleségem vagy, akkor meg fognak ölni engem miattad, így viszont mindannyiunknak jó lesz. Így is történik, a fáraó magához veszi ezek után Sárát, de nem megy vele sokra, mert valamilyen betegség terjed el ott a fáraó házában. Erre majd visszatérünk, hogy ez mi. És akkor fáraó rájön, hogy valami baki van a történetben, magához hívja Ábrámot, kicsit megdorgálja azért, amit mondott, és hazaküldi. Ez nagyjából a történet ebben a fejezetben. Most hát itt nagyon sok érdekesség van, különösen egy ilyen intrónak, tehát egy ilyen felvezetőnek ez a történet, ez egy kicsit olyan, azt mondjuk, hogy a koreográfiája a dolognak nem annyira százas, így első ránézésre. Tehát ugye arról van szó, hogy Isten kiválasztja Ábrámot. Azt mondja, hogy indulj el. Most ezek után elmegy arra a földre, amit Isten mutatott neki, és éhínség van ott abban az országban, és el kell mennie onnan. Tehát ugye ez nem, és aztán pedig ráadásul azt mondja, hogy ezt, még mielőtt éhínség lenne, azt mondja, hogy ezt a földet adom a leszármazottainak, és tudjuk, hogy még nincsenek leszármazottai, hiszen most olvastuk, hogy Szárája az meddő volt. És akkor ezek után nem elég, hogy a föld sem stimmel, mert hogy el kell hagyni azt a földet, hanem még a Sárával sem stimmel minden, mert hát ugye van ez a kis malőr itt a fáraóval. Hát egyrészt van egy ilyen probléma ezzel a történettel, hogy itt a kiválasztottság az egy kicsit olyan döcögősen megy, hogy úgy mondjam. Nem annyira ilyen fehér lovon megjelenik a kiválasztott gyönyörű Ábrahám és a kiválasztott gyönyörű felesége, és éltek boldog, amíg meg nem haltak. Hát ez önmagában is nyilvánvalóan mindannyiunk figyelmét megfogja, hogy ez hogy így, miért így van ez leírva, meg hogy ez így történt, milyennek a tanulsága. A másik, nem tudom, hogy nektek milyen kérdés, bennetek milyen kérdés merül föl, de bennem például egyik konkrét kérdés az, hogy ha Ábrámnak azt mondja Isten, hogy menj abba az országba, amit mutatok neked, majd ott éhínség lesz, akkor nem merült föl Ábrámban, hogy esetleg mégis próbáljon ott maradni? Miért ment le rögtön Egyiptomba? De milyen kérdés van még, ami nektek feltűnik?
Miért például egy olyan országba, ahol éhínség lesz?
Igen, ja, gyakorlatilag ugyanaz a kérdés. Tehát akkor mi ebben az olyan teljes mézzel folyó ország?
Általában nem úgy néz ez ki, ez az Ábrahám, aki kiválasztott, hogy ez annyira jó dolog lenne. Tehát ez mondjam, inkább egy problémás szituáció, nem tűnik egyáltalán jó helyzetnek.
Nem tűnik egy olyan rózsás dolognak, nem egy főnyelme. Nem akarnék az ő helyében. Sajnos az volt, a helyében vagy. Igen, ez az, amit én mondok. Tehát ugye a kiválasztottságról van szó, ugye eddig a kiválasztottság például, ami mondjuk Noénál volt, ami egy hasonló kiválasztottság, ott azért látszik, hogy ez egy nyertes szelvény. Ugye ő megmenekül. Itt Ábrámnál ez a kiválasztottság, ez nem tűnik annyira nagy bulinak.
De itt nem Ábrámnak adja a földet, hanem az ő leszármazottainak.
Jó, de azt mondja, kiválasztalak, hogy menjél abba az országba. Tehát Isten megszólítja.
Megmutatni, hogy ez lesz a leszármazottainak, nem a tiéd, de nem csak nyugodtan tovább.
Igen, szóval mindig leszármazott se hozzá. De...
Igen, ez meg a másik fele, hogy gyakorlatilag eddig nem volt, megnéztem, most nincsen. akkor lehet, hogy bennem van a hiba, akkor még megyek tovább egy kicsit. Hát, ott vagy lesz
a számban. Ábrám ugye 70 éves, ez egy feleség annyira szép, akkor kezdik volna egy komolyabb...
Hát azt tudjuk, hogy mennyi volt, 10 év volt közöttük.
Akkor 60 éves volt a feleség.
Igen, most ez az, hány éves volt?
Na, de hát a 400 év.
Ugye azt mondja, hogy 75 éves volt, amikor nem 70-75 volt, tehát 64 éves volt a... A Sára. Hát a mai korban is van egy gyönyörű 60. Nem sok, de ez néha lehet. Néha lehet. Biztos információkat
tudom.
Mert ugye, hogy beleszámolhatom, mondjuk az életkor az dupla annyi volt, mint manapság, tehát akkor ez még azért...
Kicsit el kell vonatkoztatni, Sára. Van ő, mikor szűr egyébként. Hát ez a másik, hogy a termékenység sem van.
De miért? Hát lehetnek gyönyörű
nők. Mai viszonyok között.
60 évesen.
Ez igazi 70, kevesebb volt egy...
Nem, hát ez, ha már azt a 900-at átbeszéltük, hogy az, oké, ez az a 75, ez már nem... Igen, lehet szólni.
Tehát nekem meg a másik kérdés, ezen túl, amit te is felvetettél, a másik kérdés az az, hogy annak ellenére, hogy ő volt az, aki felfedezte az egyistennek a létét, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy elég elhivatott volt. Beszélt is Isten, Isten komoly ígéreteket tett neki, hogy benedjen majd áldást ugye az utódok nevére, stb. Azért mégis csak lehetett valami bíbi az ő hitével. Mert ha ő ennyire hit volna abban, amit megígértek, akkor nem merült volna föl benne az a gondolat, hogy esetleg elpusztíthatják őt a felesége miatt.
Uh-huh. Tehát... Na jó, a kérdés, hát ugye ez egyik fő kérdés ennek a szakasznak. Hogy tehette azt Ábrahám, hogy azt mondja a feleségének, hogy hello, mondd azt, hogy a nővérem vagy. És különben látjuk, hogy ez egy visszatérő elem, tehát ez majd még a Avimelechel is megtörténik még egyszer. Hát ugye ez egyik. A másik, hogy van egy furcsa kifejezés, hogy azt mondja, és lő, mikor Ábrahám Egyiptomba érkezik, nem előtte. És lőn, mikor közel valahogy bemenjen Egyiptomba. Vagy hikaser hikrivla vomit szrájma. Amikor közel értek Egyiptomhoz, akkor azt mondta a feleségének, látom, hogy szép asszony vagy, és ezért mond azt, hogy kicsit olyan furcsa, hogy...
Ez a sivatagi levegő megszépítette.
Tehát, amikor közel értek Egyiptomhoz, akkor hoppá, te milyen szép vagy. Tehát egy kicsit furcsa, hogy akkor jutott eszébe, vagy ez
ő
hogy...
tudta idáig is, csak ezt nem mondja minden nap az ember.
Nem
volt biztosítási alatt. És lőn, amikor közel értek Egyiptom országához, akkor azt mondta, íme tudom, hogy szép ábrázatú vagy. Hinné nagyja dáti. Íme észrevettem, ezt úgy lehetne folytani igazából. Hű, most már milyen szép vagy, kérlek. Most, hogy itt vagyunk Egyiptom, mennyire szép vagy.
Igen, az jó. Nem voltak.
Igen. Ezt mondja Rási.
A visszahítási.
Így van, Péter, amit mond, pontosan ezt mondja Rási. Rási azt mondja, hogy az Egyiptomok olyan rondák voltak, hogy hozzá képest még a 64 éves Sára is gyönyörű volt. És föltűnnek ez, hogy milyen szép vagy. Egy másik magyarázat, hogy Ábrahám nem volt egy ilyen föltözragadt pali, aki egész nap a női szépséget, még a feleségének a női szépséget is bámulta, és csodálta volna. De amikor közel ment Egyiptomhoz, még Ábrahámra is olyan hatással volt az egyiptomi romlottság, hogy egyszer csak ilyen dolgokra is felfigyelt.
Ábrahám beszélt az Istennel. A kérdésem az, hogy ugyan már miért nem kérdezett rá erre?
Most a beszélt az Isten, olyat nem nagyon látunk Mózesen kívül, hogy valaki kérdéseket tett volna föl, csak úgy magától. Nem, volt. Ábrahámnál is volt, hogy amikor Isten megjelent neki később, akkor például megkérdezte tőle, hogy jó, ez a sok ígéret, de hát nincsen gyerekem. Tehát, hogy de az Isten meg kellett, hogy jelenjen neki. De az, hogy valaki kollekt fölhívja Istent, ezt csak Mózesnél látjuk, hogy bármikor, amikor akarta, azt mondta, jött egy kérdés, és azt mondta, várjatok, megkérdezem, hogy mit szól ez Isten. Ez csak Mózes volt erre képes. Mm-hmm. Tehát ez az, hogy Isten megjelenik neki, ez nem azt jelenti, hogy jaj. Na nézzük egy kicsit az elejéről a történetet. Tehát a fő kérdések azt hiszem, hogy itt körvonalazódtak a dologban. De mielőtt megpróbálják rá választani, akkor nézzük meg az elejét a dolognak. Ugye nézzük meg az első mondatot, mert azt mondja, hogy vajaj, mert a semel ábram, és szólt Isten Ábrahámhoz, lech lechome árcacho. Menjél a földedről. Most az a lech lecha, ami a heti szakasznak is a neve, ami az első sor közepén van, ez egy olyan héber kifejezés, ami szó szerint azt jelenti, hogy menj magadnak. Lech, lecha, ez egy szójáték is. Lech az menj, lecha az magadnak. Menj magadnak a földedről, a szülőföldedről, az atyád házából, a földre, amit mutatok neked. Ve ez hále golygadol, és nagy néppé foglak tenni, vávárhá, és megáldalak, vágád lássömechá, és nagyjá teszem a nevedet, ve jébrachá, és áldás lesz. Vavarchá mevarechecha, és megáldom azokat, akik téged áldanak, umekale lecha aor, és megátkozom azokat, akik téged átkoznak, ve nivrechú bechá kol mispachot hárdama, és a föld minden családjai meg lesznek áldva általad. Ugye ez a három mondat, ez önmagában is érdekes. Isten azt ugye akarja mondani Ábrámnak, hogy menjél Kánaán földjére. Hogy később kiderül, hogy ez a menjél, ez a Kánaán földje ott a végcél. Azt látjuk, hogy korábban is már az előző szakasz végén Terách és a család az Kánaánba indultak el, de megálltak Háránba. Harán az valahol a jelenlegi Szíria. Tehát Ur Kázdim az Irak, és Harán az a jelenlegi Szíriában van. De miért nem mondja Isten, hogy hova menjen? Csak azt mondja, hogy menjél. Menjél. Amit mutatok neked. Miért nem tudja megmondani, hogy mit mut, mi, hova fog menni? Ez egyik. A másik, mit jelent az, hogy menj magadnak? Ez egy furcsa kifejezés, hogy menj magadnak. Ami úgy lehet kérni mondani, hogy menj a saját érdekedben. Aztán mit jelent az, miért van ez így kihangsúlyozva, hogy menjél a földredről, a szülőföldredről, atyádházából, a földre, amit mutatok neked. Miért kell kihangsúlyozni a földedről, az atyádházából, a szülőföldedről, az atyádházából? Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Miért nem azt mondja, hogy menjél Háránból? Pláne, hogy ahonnan Ábrahám elindul, az már nem az ő szülőföldje, mert a szülőföldje az Ur Kázdim volt. És Ur Kázdimból már ő tovább ment Háránba, és most Háránban mondja Isten neki, hogy hagyd el a szülőföldedet. Ez nem az ő szülőföldje. Következő kérdés. Utána levő kérdés, hogy miért mondja azt, hogy ezeket miért sorolja föl, hogy nagy néppé teszlek, és megáldalak, és nagyját teszem a nevedet, és lesz áldás. Miért kell ezeket felsorolni? Ugye aztán azt mondja, hogy a következő mondatot a folytatjuk, vagy én lech Ábrám kaserdiber, elávasem, és ment Ábrám, ahogy ezt mondta neki Isten, vagy én lech itól Lót, és Lót vele ment. Ábrám ben Hamés Sana, Sanim és Sivim Sana, Becei Tomi Harán, és Ábrám 75 éves volt, amikor elindult Háránból. És aztán újból azt mondja, Vé ikách Ábrám et Szaráj istóvet Lót ben Achívet Korachú Sáva Serechású, és fogta Ábrám Szaráj a feleségét és Lótot a testvérének fiát, és minden vagyonukat, amiket szereztek, és minden lelket, amit Háránban szereztek, és elindultak Kánaán földjére, és megérkeztek Kánaán földjére. Tehát több kérdés is van. Egyrészt, miért mondja azt így, hogy és elindult Ábrám, hogy beszélt vele Isten, és vele ment Lót is. Egy. Kettő. Miért kell azt mondani, hogy 75 éves volt? Ennek milyen jelentősége van? Illetve, ha már belegondolunk, hogy mondja, hogy 75 éves volt, itt több kérdés is fölmerül. Egyrészt, amikor Ábrám 75 éves, ez az első pillanat, amikor a Tóra valójában elkezd róla beszélni. Szinte, hogy képzeljétek-e valakinek, hogy az élettörténetét végigviszi a Tóra, de nem nullán elkezdi, hanem 75 éves korában. És Ábrám 75 éves koráig azért nem volt egy jelentéktelen személyiség. Ugye ahhoz, hogy Isten megjelenjen neki, és kiválassza őt a népek sokasságából arra, hogy ő ugye a kiválasztott nép feje legyen, ahhoz neki nyilván bizonyos előfeltételeknek meg kellett felelnie. Volt neki egy előtörténete, és ezekre az előtörténetekről a szájhagyomány útján maradtak feljegyzések. Például arról, hogy Ábrám 3 éves volt, amikor fölismerte az egyisten hitet. Például ez egy közismert történet, amit minden Pészakkor el szoktunk mesélni, hogy Terách, Ábrám apja, az egy kereskedő volt, hát mi legyen egy zsidó apja, kereskedő volt, méghozzá bálványom szobrokkal kereskedett, és Ábrámra bízta egyszer a bálványokat, és Ábrám meg akarta leckéztetni az apját, és összetörte az összes bálványt. Egy kivételével, nem ismerik a történetet?
Dehogy
nem. Egy kivételével, és az apja hazajött, akkor azt mondta neki, hogy mit csináltál, fiam? És nem csináltam semmit, csak leraktam egy tál ételt az egyik isten elé, és ott mindannyian éhesek voltak, összeverekedtek, és végén csak ez, hogy ő győzött, ő maradt meg. És erre azt mondja neki az apja, de hát ez nem lehet, hát ez nem tudnak mozdulni. Azt mondja, ha mozdulni nem tudnak, hogy lehetnek istenek? És erre az apja nagyon mérges lett, és bemártotta, és eljutott Nimród királyig, aki azt mondta, hogy jó, elfogadom, hogy ezek nem istenek, de legalább azt mond ki, hogy én Isten vagyok. És azt mondják, jó, akkor állítsd meg a napot. Nem tudom megállítani. És erre azt mondták, hogy te se vagy Isten, és erre Isten, erre Nimród tűzbe vetette, és aztán elerett az eső, és elállt a tűz, és Ábrám megmenekült. És különben a magyarázók szerint ezért ment el Terach Ur-Kázdinból, és indult el Háránba, mert annyira rossz volt a rezüméjük azon a környéken, nem jött a történet miatt, hogy ezért indultak el. De hát akkor ez a történet például azért ez egy jelentős történet. Bizonyos értelme mondjuk jelentősebb egy három éves gyerektől nagyobb teljesítmény az, hogy így az életét áldozza azért a felismerésért, hogy egy Isten van, mint az, hogy egy 75 éves embernek azt mondja Isten, hogy Isten személyesen, hogy menjél el a szülőföldedről, és ő ezt megteszi. Hát ugye az annyira nem tűnik egy olyan nagy dolognak, hogy Isten azt mondja, hogy indulj el a szülőföldedről, és ő ezt megcsinálja. Tehát ahhoz képest, hogy valaki a tűzbe leti magát három évesen. Aztán ez a 75 éves korral van egy másik problémánk is, és ez most egy hosszabb téma, de azért ássuk bele magunkat. Ha visszaemlékeztek, akkor hány évig voltak a zsidók Egyiptomban? 300. Különböző számok vannak, három szám van, azt akartam, hogy három szám van. Majdnem hát nem. A tízes témmel, 210. Ugye, 210. Az, amit Tóra azt mondja, hogy 210 évig voltak Egyiptomban. De igazad van, hogy egy másik helyen 400-ról van szó, amikor azt mondja, hogy amikor Isten megköti Ábrahámmal a részek közötti szövetséget, amiről majd jövő héten fogunk olvasni, és egy másik, egy harmadik helyen 430 év van. Most a 430, a 400 és a 210, ez hogyan egyeztethető össze? Azt mondta, hogy sehogy, de ennél a kommentárok azok rámenősebbek voltak, nem adták fel ennyire könnyen, és azt mondták, 210 év volt valóban, amennyit Egyiptomban töltöttek. A 400 év az Izsák születésétől volt, Izsák születésétől az egyiptomi kivonásig telt el 400 év, és a 430 év pedig onnan, hogy Isten megkötötte ezt a részek közötti szövetséget Ábrahámmal. Hogyha 430 év telt el a részek közötti szövetség és az egyiptomi kivonulás között, és 400 év Izsák születése és az egyiptomi kivonulás között, akkor tudjuk-e, hogy hány éves volt Ábrahám, amikor Izsák született?
190.
Hogy? Hány éves volt Ábrahám, amikor megszületett Izsák? Hány éves volt, amikor körülmetélte magát?
99.
És egy évre rászületett a gyerek, tehát hány éves 100. volt? 100. Akkor, hogyha Izsák születésétől az egyiptomi kivonulásig 400 év telt el, és a részek közötti szövetség, amikor Isten megígéri neki, hogy sok lesz származottja, stb. A részek közötti szövetség és Izsák születése és az egyiptomi kivonulás között pedig 430, akkor hány éves volt Ábrahám a részek közötti szövetségnél? Ne vagytok marad a fiúk.
Mit nagyon? Valami zöbb számol.
Nem olyan bonyolult. Ne, most ezt hagyjuk, ne beszéljük meg?
Hát,
még egyszer. Azt tudjuk, hogy van három szám. 430, 400 és 210. A 430 az onnan kezdődik, amikor Isten megköti a szövetséget Ábrahámmal. Ezt hívjuk a részek közötti szövetségnek. A részek közötti szövetség azt mondja, hogy átvágott több állatot, és keresztül ment rajta, és akkor Isten megjelent neki, és mondtam, ez lesz a következő fejezetben már. Innentől a kivonulásig 430 év telt el. Izsák születésétől a kivonulásig 400 év telt el, és önmagában, amint a zsidók Egyiptomban voltak, az 210. Most menjünk vissza. A Izsák születésétől az egyiptomi kivonulásig 400 év telt el, és a szövetség között és az egyiptomi világkivonulás között pedig 430. Mennyi a különbözet? 30 év. És hány éves volt Ábrahám, amikor született Izsák? 100. Akkor hány éves volt, amikor a szövetséget kötötte? 70. Akkor nem stimmel itt a 75? 5 év valami nem stimmel. Ugye, ha 75 éves volt, amikor elindult Izraelbe, és ez a részek közötti szövetség, ez már ezután történt, akkor minimum ugyanabban az évben, akkor még mindig 5 év el van csúszva. Kérdés mindenkinek stimmel? Ezért vannak, akik azt mondják, hogy azért van duplán írva, hogy és Ábrahám elindult, ahogy beszélt vele Isten, és vele ment Lót, és aztán még egyszer írva van, hogy és fogta a feleségét és mindenét, és elindult, mert amikor először elindult, akkor 70 éves volt, elindult, odament, megnézte, hogy mi újság, aztán visszajött, és megint elint, és akkor, amikor ott volt első alkalommal, akkor kötötte Isten vele ezt a részek közötti szövetséget, amiről majd később olvasni fogom. És aztán visszajött, és hozta a családját, és megint elindult, és akkor már 75 éves volt. Ez egy megoldása a problémák, ami nem teljesen tűnik jónak, mert amikor először elindul, akkor mondja, hogy 75 éves volt. Mások azt mondják, hogy nem kell ezeket a számokat annyira precízen követni, és itt kerekítve van a szám. Ő itt konkrétan mondja, hogy 75, de a 430 egy kerekítés. Nem az, hogy 425, nem az, hogy 430. Mindenesetre ez egy probléma itt a számokkal, amit ilyen vagy olyan módon meg kell oldani. De visszatérve az alapkérdéshez...
De van ennek valamilyen elvjelentősége?
Minek, hogy 75 éves van?
Ennek a problémának, hogy 70 vagy 75.
Az pontatlan
vagy. Hát a szövegben nem csinálnak a szám. Hitelesség.
És akkor 210 év fogyunk ki?
A 210 év az simán. Annyit voltak a zsidók Egyiptomban. Annak semmi köz, az nincs viszonyítva Ábrahám korához. Oké, okay, visszatérve, tehát akkor az alapkérdésünk, viszont ez egy technikai kérdés volt, ami kis matekot követel. De az alapkérdés az, hogy Ábrahámról itt van először szó. 75 éves korában most. Tegyük még azt is hozzá, azt tudjátok, hogy ugye van ez a tíz próbatételnek a témája. Hogy Ábrahámnak 10 próbatételt kellett kiállni, amíg hát ugye Isten teljesen a kiválasztott státuszba emelte. Ugye emlékszünk, hogy mi a 10 próbatétel, próbálj meg gyorsan átfutni rajta. Ugye az első próbatétel volt az előbbi, amikor Nimród a tűzbe vetette. Most lehet, hogy nem sorrendben fogom mondani, de egyik próbatétel, amikor Nimród a tűzbe vetette, a második próbatétel az, hogy el kellett hagyni a szülőföldjét, amit most olvasunk. A következő próbatétel az, hogy a gyerek születés körötti nehézségek, és az, hogy megszületik Ismáel, és akkor ott van egy probléma, hogy elküldje otthonról, nem küldje el otthonról, stb. Az a próbatétel, amikor Szodoma és Gomora története, aztán az a próbatétel, amikor Lótot meg kell védeni, a 4 és az 5 király harca, ezekről mind majd fogunk olvasni. Aztán az a próbatétel, amikor Ábrahámnak Isten azt mondja, hogy metélje magát körül, és akkor fog egy gyereke születni. Aztán az a próbatétel, amikor másodszor is elküldi Hágárt és Ismáelt otthonról. Aztán az utolsó próbatétel, az Izsák feláldozása, de még mindig hiányzik 2. Mindenesetre sok próbatétel van, és ezelőtt a fejezet előtt is volt egy-két próbatétel, például az előbb említett történet Nimróddal. Hogy ez nincs megemlítve? Szóval ez egy probléma. Most a válasz erre a kérdésre, hogy ne fokozzam itt a kedélyeket, az, hogy itt ugye le van fektetve a zsidóságnak a lényege ebben a történetben. Ugye itt kezdődik a zsidók története tulajdonképpen. A zsidóság lényege az a kinyilatkoztatás. Ami azt jelenti, hogy Ábrahám lehet, hogy korábban nagyon nagy tetteket hajtott végre, és saját maga felismerése által eljutott az egyisten héthez, és így tovább, és így tovább. De ez önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy zsidóságnak az atya legyen. Nem ez a kezdőpont. Azért nem ez a kezdőpont, mert nem az önálló felismerés és az amúgy nagyon értékes önálló felismerés és önálló hithez való eljutás az, ami az alapját adja a zsidóságnak, hanem az isteni kinyilatkoztatás. Mind most, mind később. A kinyilatkoztatás az, ami az egésznek az alapja, és nem pedig az önálló felismerés. És ezért van jelentőség annak, hogy Ábrahám lehet, hogy már 75 éves volt. Lehet, hogy személyesen ő már ennél jóval nagyobb dolgokat tett. Az ő személyes biográfiájában nem ez lenne az első történet, hanem a kezdetektől, 3 éves korától. De mégis a kollektív, a zsidó szempontból a lényege, a kezdőpontja az egész ábrámi történetnek az a kinyilatkoztatás. És mindegy, hogy ez a kinyilatkoztatás milyen természetű. Hogy itt most Isten valami nagyon nagy hordájú dolgot mond, vagy egy olyan dolgot, ami nem tűnik olyan nagy dolog, mint például az, hogy költöz. Ez költözni, hát nagy dolog, de hát mégsem tűnik olyan olyan óriásinak. És ezért ezzel kezdődik Ábrahám története, ha bár kis említés van, egy kis felvezetés van már az előző szakasz végén. Ez az első kérdésünkre a válasz. A második kérdés ugye az volt, hogy miért kell ennyire kihangsúlyozni, hogy menjél a földre, amit mutatok neked, és hagyjál apád, házát, és szülőföldedet, és mit tudom, és ugye ez megint csak a kinyilatkoztatás követése és a kiválasztottsághoz vezető úton, ugye az, amikor Isten azt mondja, hogy ahhoz, hogy te ilyen kiemelt státuszban legyél, neked el kell hagynod a régi szokásaidat. Lehet, hogy jó ember voltál korábban, lehet, hogy isteni ember voltál, lehet, hogy hittel teli voltál, ember voltál. De abban a percben, hogy neked a kinyilatkoztatást kell követned, el kell hagynod a szülői házat, el kell hagynod azokat a szokásokat, amiket magadévá tettél, azokat a barátokat, azokat a dolgokat, mert neked most egy új státuszod van, neked az isteni kinyilatkoztatás, az isteni útmutatást kell követned. És ez egyik oka annak is, hogy Isten miért nem mondja meg neki, hogy merre menjen. Mert így az igazán lehet látni, hogy Isten, ő követi az isteni útmutatást, és ezért van arra szüksége, hogy később azt mondja Isten, ez az a föld, amit majd neked adok. Mert amíg ezt nem mondta, nem hagyta jóvá, addig Ábrám csak találgatott, hogy valószínűleg erre gondolt Isten, amikor azt mondta, hogy hagyd el a szülői házat, és indulj el a földre, amit mutatok neked. Találgatott, hogy valószínűleg Kánáról van szó, de nem tudhatta biztosan, amíg Isten meg nem jelent neki, és amikor megjelent neki, akkor hozott is emiatt egy áldozatot az oltáron. Van egy másik, egy praktikus ok, hogy miért nem mondja neki, hogy melyik földre menjen. Erre azt mondja az egyik kommentár, hogy azért, mert ugye Ábrahámnak nagyon rossz volt a PR-ja a saját környezetében feltehetően. Ugye ő egy nagyon abban az időben a trenddel szembe menő dolgot hirdetett, ezért még az életét is megpróbálta feláldozni, valószínűleg a családját megutálták, ugye el kellett hagyni azt a környezetet is emiatt. És feltehetően, azt mondja ez a Barbanel, azt mondja, gondoljunk bele, hogy valószínűleg a családja nagyon lenyomta ott Ábrahámot, hogy marad csöndben, nem kell itt ennyit beszélni, nem kell hirdetni ezt a dolgot, csak húzd meg magad, stb. És ugye Isten ezért mondta neki, hogy hagyja el ezt a szülői földet, azt mondja, így nem lehet Isten nevét hirdetni. Ugye fölmerül a kérdés, hogy miért, mi köze van ugye annak, hogy te menjél, hogy Isten nevét hirdessed, meg a hitedet hirdessed, miért kell ez elhagyni a szülőföldet? Ott Háránban nem lett volna szükség egy kis misszióra? Úgy legalább annyira szükség lett volna. Miért kapcsolódik ez a Szentföldhöz? Az egyik magyarázat az, hogy azért, mert ő a családja az lenyomta őt. És ez is azt a menj el egy másik földre, ahol nem ismernek, ahol nincs egy ilyen előtörténeted, és ott sokkal jobban fogod tudni ezt csinálni. És nem is mondom meg, hogy hova mész, és te sem mondd meg másoknak, mert ha megmondod, még a végén követ a családod. És ezért mondja azt a szövegben, hogy és elindult Ábrahám és Száráj, és Lót is velük ment. Azt akarja ez a Tóra mondani, hogy ő nem hívta Lótot, mert úgy volt, ugye arról volt, hogy a család ne menjen, a nagyobb család ne menjen vele. Lót magától követte, és Ábrahám nem mondott ennek ellent. De a követés az volt, hogy Ábrahámot követte Lót, és nem az, hogy Ábrahám hívta. Hogy?
Lótot futott.
Követte Lót. Most mit mond Isten, amikor elindul? Azt mondja, és nagy néppé teszlek, megáldalak, és nagyjá teszem a nevedet. Ezt a három dolgot mondja. És erre Rási azt mondja, az ember, amikor egy nagy útra kell, akkor általában három dolgot szokott elveszteni. Elveszti a vagyonát, elveszti a családját, és nem lesz hírneve. Ugye az ember karrierért minden tönkre megy. Az ember valahol felépítette magát, már 75 éves, és elindul egy új földre, pláne abban az időben, akkor mindent újra kell kezdeni. És Isten azt mondja, hogy nem, nálad pont fordítva lesz. Nagyobb lesz a vagyonod, nagy lesz a vagyonod, ugye nagyjá teszlek, az azt jelenti, hogy nagy lesz a vagyonod. Megáldalak, az azt jelenti, hogy nagy néppé teszlek, az azt jelenti, hogy ugye nagy családod lesz. És nagyjá teszem a nevedet, az azt jelenti, hogy híres is leszel. Ugye de egyértelműen Ábrahámnak a hírneve az isteni név hirdetéséből, tehát az isteni egyisten hit hirdetésével kapcsolódik össze. Most ugye itt két dolgra hívnám fel a figyelmet, mielőtt a nagyobb kérdéseinkre rátérnénk, vagy itt ugye a Sárával és Egyiptommal kapcsolatos kérdésekre rátérnénk, az az, hogy figyeljétek meg azt, hogy ahhoz, hogy két dolog is, ami az embernek eszébe jut, ahhoz, hogy az ember, ugye ahogy a magyar mondás, az ember nem lehet proféta a saját hazájában, tehát hogy nyilván ebben a történetben az is benne van, hogy Ábrahám, aki felnőtt egy bizonyos környezetben, akit már gyerekkora óta ismertek, aki minden történetével tisztában voltak, az ott nem tudott úgy, nem tudott annyira hitelesen Isten nevét hirdetni, mint egy új környezetben, egy új országban, és így tovább. Ez az első, ez csak egy ilyen általános érdekesség. A másik, hogy Ábrahám És a zsidóság története, figyeljetek meg, a kezdetektől fogva összekapcsolódik a Szentfölddel. Ugye, amikor az fölmerül, hogy lehet-e zsidóság Szentföld nélkül, akkor egyértelmű, hogy nem. Mert az egyisten hit, Ábrahám, a zsidó nép ugye első tagja és ősatja, első ősatja, és a Szentföld az első pillanattól kezdve úgy kapcsolódik össze, hogy az első kinyilatkoztatás, amihez visszavezetjük Ábrahámot és a zsidóságot, az a Szentfölddel kapcsolatos. Nem véletlenül, a Zohár azt mondja, hogy az egy Isten, a zsidó nép és a Szentföld az egy egységet alkot. Ugye?
Nem próbálom azt mondani, hogy Szent Háromság.
Hát nyilván, hogy a dolognak megvannak a judaista gyökerei. Ez más kérdés, ezt egy kicsit kiemelték a kontextusból.
Ez a
Bétel, az Jeruzsálemnek a helye. Ugye azt később találkozunk vele, amikor Jákob ott hajtja le a fejét, amikor elindul. Ő éppen Halánba megy majd, ugye, amikor menekül és Zsau elől.
Azt mondja, hogy a magyar folytás ebben a könyvben, és te mást mondtál, ezért kérdezem, hogy ez a második mondat, hogy és áldás lesz ez, mondja szó szerint, amit ugye ez itt arhaikus írás mondat, hogy leszel. A leszel, az a leszel. Tehát te magad egy áldás leszel. Te meg azt mondod, hogy áldás lesz, ami más jelent. Tehát ez azt jelenti az áldás, hogy te a személyedben leszel egy áldás. Áldás lesz. Mert itt ez nekem ezt jelenti.
Vehelyé bracha. És áldás lesz, szó szerint. Nem, behelyé, az azt is jelenti, hogy te leszel áldás. Most az, hogy te leszel áldás, az később...
Ő benne testesül.
Az, hogy ahogy áldás leszel, ezt úgy értelmezik, hogy amikor... most nem emlékszem, hogy erre, mert nincs itt a rási skomásunk. Nem emlékszem, hogy erre a szóra, vagy a következő mondat végére, köszönjük, hogy megáldatik benned minden nemzetsége a Földnek, hogy amikor valaki nagyon nagy ember, akkor amikor megáldanak valakit, akkor azt mondják, hogy legyél olyan, mint ő. És ugye azt jelenti az, hogy te áldás leszel, hogy a te nevedet áldásba foglalják. Igen. Oké. Vagy?
Jó.
Most nézzük meg ezt a történetet Sárával. Ugye, hogy lemennek Egyiptomba. Ugye van egy olyan dolog, hogy ha megnéztek ezt az epizódot, akkor milyen párhuzamokat találunk a zsidó nép későbbi sorsával. Ugye mondtam, hogy a Maaseh Avotzi Manlabanim, az atyák cselekedetei azok jelek az utókor számára. És azt úgy is értelmezzük, hogy minden, ami itt megtörténik Ábrahámmal, az később meg fog történni a zsidókkal. Ugye, itt elég kézenfekvőek a párhuzamok.
Eszter?
Nem, még egyelőre... Hogy?
Az éhínség, szárazság.
Ugye? Miért mennek le három nemzedékkel később a zsidók? Jákob és az egész család. Mert éhínség van, és akkor ugye lemennek Józsefhez. Lemennek Egyiptomba. Ugye aztán föl is jönnek Egyiptomból, tehát ugye ez az egyiptomi kivonulás. És ott van egy olyan dolog, hogy a Midrás azt mondja, hogy a zsidók annak érdemében mentek ki Egyiptomból, hogy nem... hogy szexuális bűnöket nem követtek el. Hogy nem romlottak meg ebben a tekintetben,
nem
és nem hasonlítottak a egyiptomi kultúrához. És akkor itt megvan az a következő párhuzam, hogy Sára, ha bár majdnem, de mégsem vált a fáraó prédájává, és aztán hogy mentek ki Egyiptomból a zsidók? Mi van írva, hogy ugye az van írva, hogy nem üres kézzel mentek ki, hanem nagy gazdagsággal. És így van Ábrahámmal is, aki azt mondja, hogy és nagy, hát volt minden szamár, meg teve, meg juh, meg minden, ami kell. Tehát ugye itt megvan ugyanaz a fonulata a történetnek, mint ami később a zsidó népnél kollektíve is megvan. De akkor ugye hogy is volt ez a dolog, hogy Ábrahám lement, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy akkor mondjuk azt, hogy a testvérem vagy, hogy le mányi táv li bavurech ve hajtánav sibiglalech. Ez a 13-as mondat. Azért, hogy jó legyen nekem, jót tegyenek velem miattad, és éljen az én lelkem miattad. Ugye ez első hallásra úgy tűnik, hogy Ábrám azt mondja, hogy hát igen, egyrészt, hogy éljek, másrészt, hogy jól éljek. Ugye, mint hogyha ez két külön dolog lenne, hogy jót tegyenek velem miattad, és hogy éljek miattad. Tehát ugye Ábrám azt mondja, nem csak arról van szó, hogyha én azt mondanám, hogy a férjed vagyok, akkor engem megölnének miattad, hanem arról is szó van, hogy így még jobban fogok járni, és tényleg az van írva, Lábrahám hely tifbávúrá, és Ábrahámnak a 16-os mondat, és Ábrahámnak pedig jót tett miatta, és volt neki juhai, öknei, szamarai, szolgálói, szolgálói, nőstény szamarai, hogy tényleg be is jött a tip, nem csak életben maradt, hanem még a fáraó jót is tett Sára sztoria miatt Ábrahámmal. Tehát egy kicsit olyan...
Telat volna a feleséget.
Kicsit olyan, igen. Hát nem is erre, de kölcsön adta. Most ugye ezzel kapcsolatban például a Ramban, a Nachmanides azt mondja, hogy igen, Ábrahám itt elkövetett egy vétket. És emiatt a vétek miatt volt az egyiptomi számüzetés a zsidóknak később a büntetése. Így azt mondja, elkövetett egy hibát. Mások azt mondják, ezt nem nagyon lehet elfogadni, mert ez lehet, hogy elkövetett esetleg egy hibát, de egyrészt emiatt nem emiatt volt az egyiptomi számüzetés, később, mert később Isten amúgy ettől függetlenül mondja, hogy lesz majd egyiptomi számüzetés. Másrészt nem akarják elfogadni ezt, hogy Ábrahám tényleg itt ilyen egyértelműen egy ilyen vétket követett volna el. De különben ez is önmagában is érdekes, nem? Hogy van egy ilyen kiválasztott ember, a zsidó nép feje, és itt nincs cenzúra, hogy hát ez most így nem illik bele a profilbe, ezt most hagyjuk ki ezt a sztorit. Ez a kezdő történet, hogy ő elkövetett egy hibát. Nem?
Vagy így nem hibát, nézzük pont kérdése, de...
De miért se nem egy olyan történet, ami...
Igen, nem egy pozitív.
Én többször előfordul az, hogy az örökkévaló kiválasztanak itt, és akkor megtörténik a nagy kiválasztás Noé esetében, és utána kiderül, hogy hát ő se tökéletes ember.
Jó, csak ezt megérjek. Ez
az, hogy Noé utána tintás lesz, akkor azt is.
Na, rendben van. Mi azt mondjuk, a Tórában ez egy felfedezhető esztétikai vonal, hogy...
Senki
nem hogy hát nem, az, hogy le is van írva, hogy senki nem tökéletes. Ha megnézel Lehavdil más ilyen szent könyveket, ott általában a főszereplők azok ilyen érinthetetlen, szinte Isten
színvonalú emberek. Hát ennek hogy ő annyira hitt abban, hogy még erre a méretetlen áldozatra is képes volt, hogy a feleségét többé-többé feláldozza a történet siker érdekében.
És honnan lett volna, miből lett volna a nagy nép? Ha bedobja a közösbe a feleségét.
Hogy egyáltalán a sztori sikerre vigye a történetet.
Hát meg különben megölik. Most ugye ezt mondják a többiek, hogy itt Ábrám nem követett el egy bűnt. Miről volt szó? Ábrám elindult Egyiptomba. Miért indult el Egyiptomba? Isten azt mondta neki, hogy maradj legyen Izraelben. Isten nem mondta azt, hogy ott csak ott lehet. Az a te hazád mostantól Izrael. De ha nincs, nem tudsz megélni, akkor az embernek ne kell próbálnia életben maradni. Ugye tudjuk azt az alapelvet, hogy nem szabad csodákra hagyatkozni, és az embernek ugye az élet mentése érdekében mindent meg kell tennie. Rendben, hogy Isten azt mondta, hogy legyél Izraelben, de hát most a fénység van, akkor megyünk tovább. Isten ráadásul ezt úgy fogta fel Ábrahám, mint egy próbatétel. Jó, akkor most megyünk tovább. Gondoltuk, hogy neki milyen érzés lehetett, hogy Isten azt mondja, hogy ez a kiválasztott föld, és megérkezik, és éhínség van. Közel jön Egyiptomhoz, és amikor közel ér, akkor, ahogy az előbb mondtam, észreveszünk, hogy Sárával gondok lesznek, mert kiemelkedően szép a többiekhez képest. És a következőt gondolja. Ha én azt mondom, hogy ő a feleségem, akkor rögtön megölnek azért, hogy őt elvehessék. Ha én azt mondom, hogy én és őt elvehessék, és el is fogják venni. Ez az A lehetőség. A B lehetőség, ha azt mondjuk, hogy ő az én testvérem, akkor elindul egy ilyen licit a kezéért, és ugye akkor lehet még mindig, hogy a végén majd őt elveszik, de nagyobb az esélye, hogy túléljük az egész történetet. Tehát Ábrám nem csak a saját érdekében tette, amit tett, hanem Sára érdekében is. Ugye én azt mondom, hogy vagy megölnek mind a kettőnket, vagy esetleg téged megölnek, ez egy kicsit durvább helyzet, de akkor nyilván a praktikus megközelítés az, hogy jobb az esetleg téged megölni, mit választani, mert ha nem ezt választjuk, akkor biztos, hogy mind a kettőnknek vége. Ugye én azt mondom, hogy a férjed vagyok, akkor engem biztos, hogy megölnek, és téged biztos, hogy valaki elvesz. Ha azt mondjuk, hogy én a testvéred vagyok, akkor elindul egy licit, egy kicsit hosszabb ideig tart ez a folyamat, mit tudom. Lehet, hogy a végén elvesznek, de van esélyünk, hogy, hogy túléljük. Igen?
Az nem opció ebben az esetben, hogy mondjuk azt mondjam, hogy a testvéremnek a felesége, mert akkor felmerülhet a kérdés, akkor miért együtt jönnek Egyiptomba, vagy ilyen, ilyet nem lehetett volna mondani. Tehát azt mondom, hogy azért mégiscsak foglalt, igaz, hogy nem én foglalom, de...
Nem is akkor, az akkori egyiptomi erkölcsök, nem létező erkölcsöket, hogy mi volt az, ami, ami belefért. De valószínűleg ez volt az egyetlen lehetőség, mert Ábrám is ezt végig gondolta. És akkor mi történik? Viszont nem jön be Ábrám számítása, mert Ábrám arra nem számított, hogy maga a fáraó fogja ezt megcélozni, mármint Sárát. De annyira, annyira kiemelkedően szép ugye, Sára, hogy, hogy rögtön már a fáraóhoz jut el a híre, és fáraó akkor ugye magához veszi. Most abban a percben, hogy magához veszi, akkor azzal folytatja Ul Ábrám, hétív bávúrá. Vaj hillot szonuva kára hamorim. És Ábrámnak pedig jót tett miatta, és volt neki szamara, szolgája, szolgáló és a többi. Erre azt mondja a bárban, ez nem azt jelenti, hogy fáraó tett jót Ábrahámmal. Az nincs írva, az a mondatban nincs benne, hogy Ábrahámmal fáraó tett jót. Nem jó az alanya a mondatnak. Azt mondja, hogy Ábrahámtól elvette Sárát a fáraó, és Isten pedig korábban jót tett Ábrahámmal Sára miatt. Ábrahámnak a szerencséje és a gazdagsága az mind az asszony miatt volt. Ugye egy minden sikeres férfi mögött ott van egy sikeres asszony. Ezt azt akarja kihangsúlyozni, hogy Ábrahámnak milyen fontos volt Sára, minden szempontból ő volt a kulcsa, a háza és a vagyona sikereinek. És akkor mi történik, hogy Isten pedig megveri nagy csapásokkal fáraót. Ezek a nagy csapások, ezek ugye később, amikor Abimeleknél megismétlődik ezek a történet, ugye ez a nagy csapások, ezek olyan csapások, amik a házanépe minden tagját sújtották, ami egy jel volt arra, hogy itt valami kollektív, hogy itt valami isteni, vagy égi dolog van a ügyben, tehát hogy mindenkinek ugyanaz a baja lesz hirtelen. És olyan betegség, ami utal arra, hogy mi itt a probléma, ugye később ezt olvassuk, hogy Abimelek házában minden lyukat elzárt Isten, tehát a testükön minden lyukat, sebe seki, és ez ugye egy olyan, hát ugye finoman szólva székrekedésük volt minden tekintetben, és ez egy olyan jelzés volt, hogy rögtön rájött. Egyrészt fáraónak ugye nem volt lehetősége, hogy valóban bármilyen aktív kapcsolatot létesítsen Sárával, másrészt pedig egy jelzés volt, hogy itt valami, valami nem stimmel. Igen? Kérdés, nem?
De ki elmondta el végül, hogy...
Hát ugye így akkor fáraó magától rájött, ugye az van írva, hogy fáraó szólt Ábrámnak, miért tetted ezt velem így, és miért mondtad azt nekem, hogy, hogy miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged, és miért mondtad, hogy...
De valaki miért mondta neki?
Az nincs írva, úgy tűnik, hogy magától...
Vagy a papja is.
Rájöttek, hogy, hogy, hogy valami nem stimmel.
Azért elég rendes a parázsos volt a fáraóban. Az adminisztrációja.
Füles.
Nem, most egy füles, de hát voltak profi államfejtők, meg minden, hát nyilván ezzel is foglalkoznak.
Államfejtőnek ez semmi.
Igen.
Hadd kérdezem, hogy a párhuzamosságokról, ha Nekem párhuzamosságnak tűnik az Eszter történetéből is egy csomó esemény a Sára történettel.
Ja, nem csomó, hát egy, az, hogy, hogy a zsidó lányból hát úgy lesz királynő, hogy nem...
A megmenekülés is, meg az, hogy nem teljesült be a... Magától jön rá a fáraó, illetve hogy nem jó az út. Az eltitkolás ténye.
Szóval van egy érdekes midrás, ami azt mondja, hogy Ábrahám olyan volt, mint egy fűszeres tál egy nagy teremnek a sarkában. Ez nagyon szép a fűszeres tál, és nagyon jó illata van, de senki nem érzi, senki nem értékeli, mert a teremnek az utolsó sarkában. Erre mit tett Isten? Fogta a tálat, és végigvezette, körbe-körbe vezette a termet. Ezért mondta Isten Ábrahámnak, hogy menj el Háránból, és menj el Kánánba. Amikor megérkezett Kánánba, akkor lement Egyiptomba, aztán megint visszajött. Azért, hogy az a hirdetés, amit ő hirdetett, az isteni egyistenhit, azt minél több helyre eljuttassa.
Megutasztatta a profétáját, hogy képesen
ment
az igét.
Igen. Van egy kérdés? Van.
Az Egyiptom, ez most tulajdonképpen a Sináj, vagy a Nílus.
Abban az időben szerintem a Sináj az nem volt része a Egyiptomnak. Nyilván ez is változott is a pár ezer évben, hogy éppen aktuálisan elfoglalták el.
Ezt közlekedni, akkor is azon keresztül közlekedett át az egész társaságban.
Ez természetes, de... De ugye a...
Alexandra volt a fő.
Amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, akkor ugye a Sináj szigeten vándoroltak, és már nem volt Egyiptom, akkor már kijöttek, amikor ott vándoroltak.
Igen.
Tehát ezért gondolom, hogy az... Ugye volt olyan időszak, amikor az Egyiptomiak a Kánaánt is elfoglalták. Hát mindenféle időszakok voltak, de az alapterület az a Nílus menti terület.